No, hát nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugye az előző alkalommal némi kis kitekintést tettünk a tőzsde, hogy is mondjam, világának abba a részébe, amit igazándiból a Bétről, a Budapesti Értéktőzsdéről, illetve egy befektetési társaság oldaláról látnak. Pontosabban olyasmit hallhattak, amit ők úgy gondolnak, hogy egy befektető számára mindenféleképpen érdemes hallani. Most szépen visszazökkenünk abba a kerékvágásba, ahol abba hagytuk, illetve próbáljuk folytatni az anyagot. Egy egészen szép nagy területen vagyunk túl, hiszen a fél év első felében leginkább a tőkepiaci árazódással, tőkepiaci árazódásnak a modelljével próbáltunk ismerkedni, és ebből próbáltuk meg levezetni azt, hogy valójában, hogyha a piaci szereplők racionálisak, valójában, hogyha ők az önérdekeiket próbálják követni, akkor ez a bizonyos egyensúlyi árazás, amely valamiféle kockázatok mentén próbálja megragadni a tőkepiacon realizálható hozamokat, ez lesz az, ami lényegében mindig és állandóan jellemzi a tőkepiacot. Ez alapján azt konkludáltuk, hogy normális esetben, hogyha mi egy befektetést választunk, akkor nem veszünk egyebet, mint egy egyszerű kockázathozam párost, van egy valamiféle releváns kockázat, és a tőkepiac mindig ezen kockázathoz illeszkedő várható hozamokat produkálja, és normálisan ennyire egyszerű a világ. A tőkepiaci hatékonysággal, amikor elkezdtünk foglalatoskodni, akkor azt néztük meg, hogy vajon ez milyen mértékben igaz. Mennyire igaz az, hogy az egyensúlyi árfolyamokból kizárólag valamiféle új információ tudja kilökni a tőkepiacot. Megnéztük azt, hogyha egy új információ érkezik a tőkepiacra, akkor ezt mennyire gyorsan és mennyire pontosan reagálja le a tőkepiacot. Azonban az információkat különböző típusú információk körére próbáltuk meg szétszedni. Első körben a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjénél azt néztük meg, hogy a pénzügyi változók múltbeli idősorai alapján milyen mértékben vagyunk képesek előre jelezni az árfolyamokat, és azt láttuk, hogy Isten igazándiból nem fog menni az ügy. Tehát nem nagyon leszünk képesek arra, hogy ezek segítségével megjósoljuk nem, hogy mekkora lesz az árfolyamváltozás, de még az irányát sem nagyon tudtuk megjósolni. Ugye mindenféle sztoasztikus kapcsolatot kerestünk a múltbeli árfolyamok és a jövőbeli árfolyamok között, és annyira szerény mértékű kapcsolatokat tudtunk mérni, hogy ez alapján kereskedni nagy valószínűséggel nem lenne értelme. Tőkepiaci hatékonyság félerős szintjénél arra koncentráltunk, hogy vajon a nyilvánosan bejelentett és hozzáférhető információk, amelyek már természetesen nem csak technikai jellegű információkból állnak, hanem leginkább mindenféle fundamentális adatból, ezek vajon együtt mennyire képesek arra, hogy segítsenek bennünket az előrejelzésben, árfolyam előrejelzésben. És azt konkludáltuk, leginkább egyébként az eseményvizsgálatok segítségével, hogy nem nagyon fog menni, tehát annyira gyors a tőkepiac, olyan gyorsan beépülnek ezek az adatok, beépülnek ezek az információk az árfolyamokba, hogy nagyon csekély a valószínűsége annak, hogy én gyorsabban tudjam meg a hírt, és előbb reagáljam le pontosan, mint az összes többi kereskedő a tőkepiacon. Tehát azt mondtuk, hogy ez valószínűleg hasonlóképpen nem fog menni. Azaz e két szint alapján azt tudtuk állítani, hogy a tőkepiaci hatékonyság gyenge és félerős szintje fennáll, azaz sem a technikai elemzés, sem a fundamentális elemzés nem segít bennünket hozzá, hogy többlethozamokat realizáljunk a tőkepiacon. Ezzel szemben a tőkepiaci hatékonyság erős szintje, ahol mindenféle exkluzív, mindenféle bennfentes információknak az erősségét, jóságát próbáltuk méricskélni, ott a hipotézis azt állította, hogy még ezekkel sem tudunk többlethozamokat elérni, de amikor az empirikus vizsgálatainkat elkezdjük elvégezni, és megnézzük, hogy egy nyilvánosan történő bejelentést megelőző időszakokban vajon elkezd-e már az információ bedifundálni az árfolyamokba, bizony azt látjuk, hogy igen, azaz, ezen bennfentes információkkal valóban elérhetünk mindenféle többlethozamokat. Zárójelben jegyezzük meg, hogy az ilyen jellegű exkluzív információkkal történő kereskedés, a bennfentes információk többlet hozam reményében történő felhasználása viszont mindeközben abszolút törvényellenes. Ráadásul azon túl, hogy van egy ilyen, hogy is mondjam, törvényi kockázata, ezen túlmenően borzalmasan drága, nagyon-nagyon magas a tranzakciós költség, amivel ezen információkhoz hozzá tudok jutni. Tehát ahhoz, hogy beépítsek oda mindenféle arcokat, embereket, akik számomra szállítják ezeket a bennfentes információkat, egyébként ők maguk is óriási kockázatot vállalva, hiszen hogyha lebuknak, akkor őket is konkrétan börtönbe zárják. Hát olybá tűnik, hogy ez lehet, hogy többlethozammal kecsegtet, viszont az a kockázat, amit ezért cserébe várnom kellene, vállalnom kellene, az úgy együtt már lehet, hogy valamiféle egyensúlyt mutatna. Tehát összességében azt állítottuk, hogy ha valahol keresgélni akarunk, akkor leginkább itt tudunk, a bennfentes információknál. De azt is mondtuk, hogy ez normálisan kívül esik a mi vizsgálati körünkön, hiszen ezt abszolút tilos, törvénytelen, tehát normálisan ezzel nem igazán foglalkozunk. Az a summa summarum lényegében azt mondtuk, hogy tőkepiacok hatékony. A tőkepiaci hatékonyság viszont azt is állítja mindezzel párhuzamosan, hogy nem túl sok teteje van az aktív portfóliómenedzsmentnek, nem túl sok teteje van annak, hogy egy befektetési zárt körű részvénytársaság vagy egy befektetési alap különleges portfólió kezelőket alkalmazzon azért, hogy ők, hogy is mondjam, jobb döntéseket fognak hozni várhatóan, mint egy egyszerű ember, mint egy olyan, aki egyébként semmiféle információval nem rendelkezik. Az állítás az fura, mégpedig azért, mert azt mondjuk, hogy ezek az emberek sem tudnak jobb eredményeket elérni. Fura az állítás, mert azt mondjuk, hogy az elemzőkre nincsen innentől szükség egy befektetési társaságnál. Mindeközben viszont azt látjuk, hogy ezek az emberek horribilis pénzeket keresnek, mindeközben azt látjuk, hogy ezért a befektetési alapkezelők horribilis pénzeket fizetnek. Az a fura ebben, hogy a tőkepiac éppen attól lesz hatékony, hogy pont elég ember van, aki ezt elemzi. Hogyha az összes elemzőt elzavarnánk, hogyha az összes alapkezelő vagy befektetési portfólió menedzsert kidobnánk, és véletlenszerűen állítanánk össze portfóliókat, onnantól kezdve egyre nagyobb valószínűsége lenne annak, hogy érdemes ezeket az adatokat hajtani, keresni, kutatni. Tehát van egy fura egyensúly a tőkepiacon, amely fura egyensúly azt hozza, hogy azért keresnek, kutatnak, mert hogyha nem kutatnának, akkor mások nyernének ezen. És nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki azt hiszi, hogy a tőkepiacok nem hatékonyak. És mivel azt hiszik, hogy nem hatékonyak, keresik, kutatják ezeket az információkat, ennek viszont az lesz az eredménye, hogy borzalmasan hatékonnyá válik a tőkepiac. Megismerkedtünk még az előző órán a komplex alkalmazkodó rendszerek elméletével, amely azt mondja, hogy a piaci szereplők, mint ágensek, folyamatosan fejlődnek, folyamatosan alkalmazkodnak az újabb és újabb ismeretekhez. Folyamatosan tanulnak, állandóan alakítgatják a stratégiájukat, és ennek megfelelően a piac folyamatosan kiszámíthatatlanná válik. Hiába találom én meg azt a módszert, amellyel óriási pénzt kereshetek, hogyha a többiek ezt lekövetik, ezt megértik, és önmagában ettől maga a módszer, maga a stratégia értéktelenné válik, akkor egy fura fejlődésen, evolúciós folyamaton megy keresztül a tőkepiac. A komplex alkalmazkodó rendszerek azt mondják, hogy igen, a piac ilyen, és igenis, ezek az ágensek, ezek a szereplők, piaci szereplők a folyamatos fejlődés révén állandóan tanulva hozzák létre azt a lényegében tökéletesen árazódó tőkepiacot, amelyet a fél év elején megismert Kepen modell segítségével aránylag jól le tudunk írni. Ez oké. Eddig, amikor ilyen befektetésekről beszéltünk, az eddigi tanulmányainkban abszolút a tőkepiaci hatékonyság hipotézisét alátámasztó tényekkel, mindenféle kutatási eredményekkel próbáltunk ismerkedni. Erre fókuszáltunk, és nagyon-nagyon kevésszer mondtam azt, hogy esetleg lehetnek mindenféle ennek ellentmondani látszó tételek, ennek ellentmondani látszó események a tőkepiacon. Most a fél év hátralévő periódusában kifejezetten arra tennék kísérletet, hogy bemutassam azokat a fura, legalábbis az eddigi tanulmányaink alapján furának említhető megközelítéseket, elméleteket, amelyek azt mondják, hogy a tőkepiac már pedig nem hatékony, az árazódásban egészen fura dolgokat is felfedezhetünk. Azaz, mostantól kezdve a tőkepiaci hatékonyságnak ellentmondó eredményeket fogok sorolni, illetve olyan elméleteket, amelyek ezen tények segítségével próbálják bemutatni a tőkepiaci árazódást. Különböző fura irányzatok ezek, amely irányzatok, azt kell, hogy mondjam, hogy a közgazdaságtan alappilléreit egy picit félretolják, és másképp magyarázzák, másképp próbálják magyarázni azokat az eseményeket, amikkel a tőkepiacon találkozunk. Az egyik legszebb ilyen tanulmány, és az egyik első ilyen tanulmány Richard Thaler és Werner De Bont nevéhez kapcsolódik, akik elkezdték vizsgálgatni a tőkepiacot, és azt tapasztalták, hogyha nem rövid távon vizsgáljuk meg az árfolyam mozgásokat, és az árfolyamok, pontosabban a hozamok közti autokorrelációt nem egy-két napra méricskéljük, hanem jócskán belemegyünk a múltba, és mondjuk 3 évre, 1,5 évtől 5 évig terjedő időszakra vizsgálgatunk, akkor bizony azt fogjuk tapasztalni, hogy hosszú távon egészen erős negatív autokorrelációt tudunk mérni. Amely negatív autokorrelációt egyik oldalról ki lehet használni, legalábbis ők azt mondják, ugye ez a negatív autokorreláció azt mondja, hogy ha a múltban, hosszú távú múltban óriási hozamot produkáló részvényeket találunk, akkor normálisan, eszerint, hogyha negatív autokorreláció van, akkor a következő hosszú távú periódusban ezek alul fognak teljesíteni. Még a múltbeli vesztesek meg kifejezetten túl fogják teljesíteni az átlagot, magasabb hozamot fognak produkálni, és ezt mérik ki. Ennek a dolgozatnak nem ez a különlegessége, hogy ezt kimondja, hogy negatív autokorrelációkat lehet mérni, bár zárójelben jegyzem meg, hogy a tőkepiaci hatékonyságnak teljesen ellentmond ez az állítás. A különlegessége ennek a tanulmánynak az, hogy azt mondják, hogy mindez amiatt van, mert hogy a befektetők az újonnan érkező információkat túlreagálják. Sőt, megfejelik mindezt még azzal, hogy az emberek kockázat érzékelése a valós kockázattól teljesen eltérhet, ami a homogén várakozások hipotézisének, a tökéletes informáltságnak és a teljes racionalitásnak teljesen ellentmondó állításokként csapódik le. Nagyon komoly az ellenállás, mármint hogy a pénzügyi közgazdászok között azok, akik lényegében az 1965-ös tőkepiaci hatékonyság megjelenésétől kezdve lényegében a 80-as évek közepéig semmi egyebet nem írogattak, mint hogy a tőkepiac tökéletesen áraz, azaz, amikor mindenféle beruházási döntést próbálunk hozni, akkor a tőkepiacokhoz kell fordulni, amelyek egyensúlyi hozamokat ígérnek nekünk. Hát ezt nem annyira könnyedén tudják befogadni, hiszen egy eddig épített, teljesen komoly és nagyon stabil lábakon álló világot kezd el megingatni ez az egész történet, tehát nagyon-nagyon erős az ellenállás, amely ellenállás azért jön, mert egyszerűen ebbe a paradigmába nem férünk bele. A magyarázatok, amelyek az ő oldalukról, mint ellenállások elhangzanak, nagyon durvák. Legalábbis az első vonulat az konkrétan azt mondja, hogy a szerzők, akik azt állítják, hogy hosszú távú negatív autokorreláció van, azok, amikor a korrelációt mérték, számították és leprogramozták ezt a mérési algoritmust, szimplán magát a programozást elrontották, elhibázták, programozási hiba van. És ezzel lesöprik az egészet az asztalra. Ez azért elég durva, mert ezt elprogramozni, elhibázni nem nagyon lehet. Tehát, hogy mondjam, ez gyenge lábakon áll. A következő vonulat, ami picit később jön, tehát nem csípőből tüzelnek, és azt mondják, hogy ez rossz, amit írtál, és kalapkabát, azok azt mondják, hogy az eredmények korrektek. Tehát igen, valóban lemértük arra a néhány papírra, arra a periódusra, amire mérni tetszik, abban valóban igaz, hogy ez a fura jelenség fellelhető. De az a probléma, hogy ahogy kitetszik választani ezeket a részvényeket, és kiválasztják ezeket a periódusokat, hát az, hogy is mondjam, egy picit torzított eredményeket hoz létre. Tehát nem véletlenszerű mintán tetszik nézni, nem véletlenszerű periódusokon, hanem adathalászat, adathorgászat történt, és erre tényleg ez a jellemző. De hogyha másikat tetszene választani, akkor abban meg nem ezt találna. Ez is durva, de a következő magyarázat, következő ellenállás az egy picit fura. Pontosabban nem fura, hanem egy olyan vonulat, ami lényegében a 80-as évektől kezdve máig elkíséri a pénzügyi közgazdaságtannak a tőkepiaci hatékonyságban hívő csapatát. Ez pedig az, hogy oké, nincs programozási hiba, nem volt adathorgászat. Teljesen korrektek az eredmények. Amit itt mérünk, többlethozamok, abnormális hozamok, tehát a várható hozamoktól való eltérés, ez valóban igaz, de itt nem a tőkepiaci hatékonysággal van probléma, hanem azzal, hogyha én többlethozamról beszélek, abnormális hozamról, akár többlet pozitív vagy többlet negatív hozamról, tehát a várható hozamtól való eltérésről, akkor kell valami, amihez ezt viszonyítom, azaz kell egy várható hozam. A várható hozam megállapításához meg kell egy egyensúlyi modell. És egyszerűen azt mondják, hogy mindaz, amit itt mértek, az egyáltalán nem a tőkepiaci hatékonyság bástyáit ostromló eredmény, hanem kifejezetten az a probléma, hogy a modell, az egyensúlyi modell, amivel dolgozunk, mondjuk a Keppen modell, az nem tartalmazza az összes olyan kockázati faktort, kockázati paramétert, amelyeket az emberek a döntéseik során fedezni szeretnének. Hanem vannak mindenféle kockázati paraméterek, amelyek ezen lineáris regresszióban, mint kimaradt változók nem szerepelnek. És hogyha megtalálnánk azokat a kockázati faktorokat, kockázati paramétereket, amelyek az embereknek a gondolkodásában benne van akkor, amikor áraznak, amikor a befektetők sokasága dönt arról, hogy az árfolyamok fölfelé vagy lefelé induljanak el, na akkor, hogyha azokat megtalálnánk, akkor nem lenne anomália, akkor nem lenne többlethozam, meg nem lenne alacsony a hozam. Ez azért nehéz dió, mert akkor innentől kezdve két ügyről van szó, tőkepiaci hatékonyságról, meg egyensúlyi árazásról. Tehát két irányt vesz az anomália irodalom, az egyik elkezdi valahogyan magát az egyensúlyi modellt fabrikálni, azt tökéletesítgetni, egyik oldalról vagy támadni azt, hogy ez nem jó, a másik irány pedig komolyan a tőkepiaci hatékonyságot veszi gorcső alá, és olyan teszteket, módszereket próbál találni, amelynél ez a normál hozam nem teljesen releváns információ. Csak zárójel, csak példát mondok, hogyha nagyon rövid távon elemzünk, akkor nagyon rövid távon a normális hozam az elenyésző csekély. Gondoljanak bele, hogyha az átlagos kockázati prémium egy évre, mit tudom én, 7%, akkor hogyha én napi hozamokat vizsgálok, akkor a 7%-nak a 220-ad része, hogyha 220 kereskedési napon van, az annyira picike, hogy ha egy 10%-os árfolyam mozgást tapasztalok, akkor abból mondjuk 9,9% az esemény miatt kellett, hogy bekövetkezzen, tehát marginális a normális hozam, tök mindegy, hogy így vagy úgy vagy amúgy számolom, nem lényeges dolog. És akkor ezzel ki lehet küszöbölni ezt a tényezőt, és lehet a tőkepiaci hatékonyságra koncentrálni. Mielőtt belemennék a részletekbe, el kell, hogy mondjam, hogy alapvetően kettő irányzatról lesz szó. Kettő darab olyan irodalom tömegről, amelyik a tőkepiaci hatékonyságnak az anomáliáit megpróbálja feldolgozni. Azaz a tőkepiaci hatékonyságnak ellentmondó eredményekből lényegében a pénzügyi közgazdaságtannak két úgynevezett aldisziplinája, két hát ilyen kis jövevény tudomány területe születik. Az egyiket tőkepiaci mikrostruktúrának nevezzük majd, a másikat pedig pénzügyi viselkedéstannak. Mind a kettő nagyjából a 90-es években kezd el úgy igazán erőre kapni, és ez az az időszak, amire ezek valódi tudományterületekként definiálhatók. A tőkepiaci mikrostruktúra elmegy egy nagyon átmatematizált irányba, és kifejezetten arra tör, hogy a pénzügyi kereskedésnek a struktúráját, rendszerét próbálja magyarázni, és azt tökéletesítgetni, hogy maga a rendszer ne hozzon létre surlódást az árfolyamok kialakításában. Leginkább a spread az ajánlati sáv magyarázatára tör, és különböző piaci szereplő csoportokat alkotva próbálja magyarázni azokat a jelenségeket, amelyek itt megjelennek. Ezzel szemben a pénzügyi viselkedésten egy teljesen más irány leginkább az alul- és túlreagálásoknak a magyarázatára szolgál, amely azt állítja, hogy az emberek viselkedésében mélyen élő heurisztikák, sémák, keretrendszeri függőségek alapján fura döntéseket hoznak. Olyan fura döntéseket, amely a racionalitással nem összeegyeztethető. Richard Thaler 1999-ben ír egy olyan cikket, aminek az a címe, hogy The End of Behavioral Finance, tehát a pénzügyi viselkedés tan vége. Elég megdöbbentő ez a cikk cím, mégpedig azért, mert ő volt az egyik, aki ennek az egész területnek a megalapítója. Tehát fura volt az ő szájából ilyet hallani, de hogyha valaki végigolvassa ezt a cikket, akkor rájön, hogy igazándiból egyáltalán nem arról szól az írás, hogy ez a pénzügyi viselkedés tan csak egy felkapott, hogy is mondjam, kutatási terület volt, de igazándiból nincsen értelme a dolognak, hanem éppen az ellenkezőjét mondja. Azt állítja, igazándiból nincs értelme megkülönböztetni a pénzügyi viselkedéstant, meg a pénzügyi közgazdaságtant, vagy egyensúlyi árazást, vagy ilyesmit, mert ez igazándiból ugyanaz. Tehát a normál, hétköznapi pénzügyek részévé válik a pénzügyi viselkedéstan, azaz nem is kell így becézni, hanem ez a pénzügyek. Milyen fajta más pénzügy lenne még, mint olyan, ami a valóságot a lehető legprecízebben leírja. Márpedig ő azt állítja, hogy igen, ez az a módszer, ez az az irány, ami képes lesz rá, néhány évtizeden belül mondja ezt 99-ben, hogy a közgazdaságtant egy új irányba vigye el. Hát azóta eltelt 10 év, pénzügyi viselkedést, mint irányzat, vagy viselkedési közgazdaságtan, egy sokkal tágabb irányzat, továbbra is létezik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a közgazdaságtannak mára lényegében részévé vált, de továbbra is önálló tantárgyként, önálló disziplinaként jelenik meg, akár folyóiratokban, akár egyetemi tanulmányokban, tehát külön tárgyakat szentelnek ennek, nem mossák össze az egyensúlyi modellezéssel. Van még egy óriási szerzőnk, egy nagyon nagy nevű szerzőnk, ez a nagyon nagy nevű szerző, ez Matthew Rubin, aki nem pénzügyi közgazdász. Tehát nem a közgazdaságtannak ezzel a pici szűk területével foglalkozik, amit befektetés elméletnek, vagy pénzügyi közgazdaságtannak szoktunk becézni, hanem úgy általában közgazdász, lényegében mikro- és makroökonomia az ő területe. Az a fura az egészben, hogy amikor mi emberről beszélünk, egyénről beszélünk, amely egyénnek a döntéshozatalára építünk a közgazdaságtanban az ég egy adt a világon mindent. Gondoljon bele a társaság annak idején, amit mikroökonomiából vagy makroból tanult. Vagy gondoljon bele abba, amit itt mi együtt tanultunk. Mindent onnan indítottunk el, hogy van az egyén, akinek a hasznosság görbéje így meg úgy néz ki. Hogy létezik a csökkenő határhasznosság fogalma. Hogy az ember önérdek követő, és ezen önérdek követésében az jár a szeme előtt, azt gondolja, hogy valamilyen döntéssel a saját hasznosságát maximalizálni tudja, és ezt minden körülmények között maximalizálni szeretné. Ez volt a mi emberünk. Erre építettünk. Azaz, 100%-os önérdekkövetés. Azaz, tökéletes önuralom, tökéletes informáltság, teljes racionalitás. Ez a mi modellünk. Az a fura ebben, hogy mindegyiket egyenként külön-külön támadni tudjuk. Az még a fura ebben, hogy a közgazdaságtannak, mint tudományterületnek, hogyha a társadalom tudományokat nézzük, ez a bizonyos racionalitás a legfőbb exportcikke. És ahhoz képest, hogy ezt adjuk a világnak, a racionalitást, és azt mondjuk, hogy erre építjük az összes modellünket, ahhoz képest borzalmasan keveset foglalkozunk azzal, hogy vajon az emberek Isten igazándiból racionálisak-e vagy sem. A racionalitás számunkra egyszerű következetességet fog jelenteni. Majd átnézzük, hogy pontosan hogyan is definiáljuk azt, hogy valaki racionális, de Isten igazándiból, a neveket már mondhatom, Neumann János és Oskar Morgenstern közösen voltak azok, akik lefektették a racionalitásnak azt az axióma rendszerét, amelyet nem kérdőjelezünk meg a közgazdaságtanban. Ezen axióma rendszer lényegében 5 pontból fog állni. Hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani, annyit jelent, hogy az ember következetesen önérdek követő. Majd megismerkedünk a részletekkel. A pénzügyi közgazdaságtan, a pszichológiai megközelítéseknél ezt egyáltalán nem vitatja, hogy az ember ilyen szeretne lenni. Tehát való igaz, hogy a döntéseinknél keressük, hogy hogyan tudunk boldogabbak lenni. Tényleg ez jár a fejünkbe. Csak azt mondjuk, illetve azt tapasztaljuk, hogyha kísérleteket végzünk, hogy az ember hiába szeretne boldogabb lenni, hiába szeretne gazdagabb lenni, a döntéseiben néha hibázik. Hiába mondjuk azt, hogy az emberek, amikor a döntéseiket hozzák, akkor a racionalitásban teljes önuralmuk van. És értik azt, hogy a különböző valószínűségekkel megsúlyozva a különböző kimeneteleket, milyen várható hasznossággal fognak ők szaporodni, és ezen döntéseikben a teljes önuralom azt jelenti, hogy valóban a hasznosság maximalizálás érdekében simán dönteni tudnak. Ez nem igaz. Hiszen, hogyha igaz lenne, akkor nem történne meg a fogyókúrázó emberrel, hogy a hűtőszekrényt tök kiüríti, és a hűtőszekrényben lévő kiváló javakat kidobja a kukába. Azért, mert attól fél, hogy nem tud a saját hasznosság maximalizálás jegyében dönteni, és még este maga elől elbújva oda megy, és megeszik egy túrórudit. Ilyen nincsen, hogyha az ember racionális, akkor ilyet nem csinál, akkor tudja, hogy mit akar. Hogyha teljes az önuralom, már pedig nem teljes, akkor szép modelleket tudunk építeni, illetve nagyon egyszerű modelleket tudunk építeni, de ez nem igaz. Tökéletes informáltság lehet sorolni, ezek sajnos nem teljesen igazak. Matthew Rabin egyszerűen annyit mond, hogy amikor a modelljeinket építjük, akkor ne úgy tekintsünk már az emberre, mint szimpla gépekre. Ne gondoljuk azt, hogy a homo economicus felfogás, ami lényegében ezt mondja, az valóban leírja az embert, hanem nézzük már meg, hogy igaziból milyenek. Ceteris paribus, azaz minden egyebet változatlanul hagyva, hogyha az embert tökéletesítjük már, mint az egyént, akinek a döntései alapján próbáljuk a gazdasági folyamatokat megítélni, hogyha ezt egy picit tökéletesíteni tudjuk, akkor a modelljeink sokkal-sokkal jobbak lesznek. Azaz, sokkal jobb közgazdaságtan tudunk csinálni, hogyha nem úgy fogjuk fel az embert, ahogyan az elmúlt néhány száz évben tettük. Azt kell, hogy mondjam, hogy ráadásul mondjuk az elmúlt 50-60 év, amit megéltünk a közgazdaságtanban, az még inkább eltávolodott attól a valóságtól, amit pszichológiai értelemben az ember megközelítésénél valóságnak lehet nevezni. Még legalább a 900-as évek elején megkérdőjelezték az ember racionalitását. Elő-elő került olyan fogalom, hogy altruizmus. Ez lényegében az 50-es évektől kezdve teljesen megszűnt, és a 90-es évekig fel sem merült senkiben az, hogy az embert ne így kellene leírni. A pénzügyi viselkedéstan, illetve ez a viselkedési közgazdaságtan kifejezetten azt mondja, hogy az emberekkel kapcsolatos felvetéseinket pszichológiai szempontból próbáljuk meg egy picit reálisabban átalakítani, és akkor ennek eredményeképpen sokkal-sokkal jobb modelleket fogunk tudni építeni. A tőkepiaci árazásnál, amikor anomáliákról beszélünk, Isten igazándiból ezek nagyon-nagyon régen kezdődtek. Nem fogok elmenni a 30-as évekig, 1930-ig, de Isten igazándiból bizonyos Maurice Fields volt az, aki 1930-ban már olyan írásokat publikál, amely írások kifejezetten a tőkepiaci hatékonysággal szembe menő állításokat fogalmaznak meg. 1931-ben, 1934-ben szezonalitásokat mér a tőkepiacon. A 70-es években, a 80-as években megjelennek még ilyen írások, csak hogy ezt úgy kell érteni, hogy megjelennek, hogy mondjuk az írásoknak a 99%-a a tőkepiaci hatékonyság mellett, és nagyjából 1%-a ellene érvel. Tehát nem nagyon jutnak el publikáció szintig ezek a gondolatok, nem nagyon olvashatunk ilyet a különböző pénzügyi folyóiratokban. Majd a 80-as évek eleje, 80-as évek közepe elkezdi hozni azokat az írásokat, amelyek kifejezetten olyanok, hogy érthetetlenek. Mármint, hogy a tőkepiaci hatékonyság paradigmáján belül nem tudunk vele mit kezdeni. Például szezonalitások. A szezonalitásoknál azt értsük ezen, hogy naptári hozam mintázatokat vélünk felfedezni, és óriási többlet hozamokat tapasztalunk a januári hónapban. És nem tudjuk, hogy miért. Pontosabban van rá magyarázat, de a tőkepiaci hatékonyságban ez nem fér bele. Óriási negatív hozamokat mérnek hétfőn, hasonlóképpen nem fér bele a tőkepiaci hatékonyság paradigmájába. Átlaghoz való visszatéréseket mérnek, ami megint csak előrejelezhetőséget jelent. Tehát egészen fura ügyek, és a 90-es évek lesz az, amikor ezek már olyan súlyt képviselnek a pénzügyi irodalomban, hogy egyszerűen elkezdenek elkülönülni a hétköznapi pénzügyi közgazdaságtantól, folyóiratok indulnak pénzügyi viselkedéstanra koncentrálva, ahol semmi egyébről nem közölnek írásokat, mint ilyen pszichológiai jellegű vizsgálatokról, amelyek az árfolyamokat befolyásolják, a befektetői magatartást vizsgálják, különböző piaci szereplők kereskedési motivumait vizsgálják, azaz létrejön egy új irány. Amely új irányjal próbálom megismertetni a társaságot, leginkább sorolva azokat a fura eredményeket, amelyek ebbe a világba, amivel eddig ismerkedtünk, egyszerűen nem férnek bele. Ahol tehát tartunk, az ez volt. Értjük. Értjük a tőkepiaci hatékonyságot. Értjük azt, hogy borzalmasan gyorsan reagálnak a tőkepiacok. Csak hogy amikor ránézünk erre az egész történetre, erre az egyszerű esemény vizsgálatra, amelynek az átlagos eredményét az a bizonyos zöld, aránylag vastag vonal próbálja mutatni a 8. kategóriába tartozó kiváló események átlagaként, akkor hogyha ránézünk arra is, látjuk ezt a kis puklit itt a tetején, hogyha átlagosan túlreagálnak a piacok, akkor ez hogy a fenébe lehet, hogy ez hosszú távon fennmaradja? Hiszen, hogyha én tudom, hogy túl fogják reagálni a piacok ezt az információt, átlagosan akkor ki is tudom használni. Hogy lehet az, hogy néha egészen komoly alulreagálást mérek? Hogy a fenébe van az, hogyha a tőkepiac hatékony, hogy a hozamok megfordulnak, és tudom, hogy az előző év nyertesei a következő időszak vesztesei lesznek. Hogy az előző év vesztesei a következő időszak nyertesei lesznek. Hogyha ezt tudom, akkor miért nem tűnik el, hogyha a befektetők sokasága tudja, akkor hogy a fenébe maradhat fenn? Mitől az az óriási volatilitás a tőkepiaci árfolyamokba? Mitől az időegységre jutó szórás, mitől olyan baromi magas? Hogy lehet ez? Fura dolog ez. Mégpedig azért, mert hogyha ezek jellemzőek, akkor Friedmani értelemben, ugye Milton Friedman mondta azt, hogy nincs ingyen ebéd. Tehát a közgazdaságtanban egyszerűen nem képzelhető el arbitrázs. Nem lehetséges az, hogy kockázatmentesen óriási abnormális hozamokra tegyünk szert. Ez nem működik. De hogyha ezek jellemzőek, ezek a tények, amiket mondtam, hogyha ezeket ki tudom mérni és nem tűnnek el, akkor ezeket ki lehet használni. Akkor igenis van ingyen ebéd. A kérdés az, hogy vajon biztos, hogy igaza van a tőkepiaci hatékonyságnak, hogy ezeket nem tudom kiszámolni? Biztosan nem tudok én ebből abnormális hozamokat generálni? Hát ezt fogjuk feszegetni az elkövetkezendő időkben. Első körben, még mielőtt akár mikrostruktúráról, akár pénzügyi viselkedés tanról beszélnék, engedje meg a társaság, hogy Myron Scholes-nak az egyik eredményét hozzam. Myron Scholes 1997-ben kapott közgazdasági Nobel-díjat az opciós árazásért, az ő kollégája Fisher Black volt, ő ugye nem kaphatta már meg ezt a bizonyos Nobel-díjat, mert Gégerákban eltávozott, mire ez a Nobel-díj átadás megtörtént. Valójában megosztva kapták ezt a díjat Myron Scholes és Merton, Robert C. Merton, És az a különlegesség, hogy ugye nem lehet adni Nobel-díjat posztumusz. Kettő olyan kollega van, akit a Nobel-díjak odaítélésénél megemlítettek, hogy nekik is járt volna, csak egyszerűen nem érhették ezt meg. Az egyik Fisher Black volt, a másik pedig Amos Tversky lesz, Kahneman annak a szerzőtársa, ő pszichológus. Lényegében a pénzügyi viselkedés tan megszületése előtt pszichológusként kaptak ők közgazdasági Nobel-díjat. Különleges eredményeket hoztak, még majd beszélünk róluk, tehát normálisan ez a két arc, ez mindenféleképpen itt kellene, hogy szerepeljen az általunk történő levezetésekben. Hát fognak is szerepelni, csak Nobel-díjat ők nem kaphattak. Mellon Scholes azért különleges, mert 1972-ben ír egy cikket, amelyik cikk természetesen a pénzügyi viselkedéstan, vagy a tőkepiaci mikrostruktúra, mint fogalmak kialakulását, hát hihetetlenül nagyjából 20 évvel előzik meg. Tehát ezek a fogalmak, ezek a 80-as, 90-es években kezdenek kialakulni. Tehát nem létezik ez, és mégis egy olyan írást tesz közzé, amelyben semmiféle empíria nincsen. Tehát nem igazol, csak olyan hipotéziseket fogalmaz meg, amelyek logikusan levezethetők. Ezt a logikus levezetést, ezt adja egyébként a papírban, de ennél többet nem. Tehát ad nekünk egy olyan lehetőséget, hogy fura módon a tőkepiaci árfolyamok, azok igenis mozoghatnak össze-vissza. Ez az össze-vissza mozgás ebben az írásban úgy jelentkezik, hogy tegyük fel, hogy a tőkepiacra óriási volumenű megbízás érkezik. Ezeket nevezzük blokktranzakcióknak. Tehát azt állítja ő, ezek a blokktranzakciók, anélkül, hogy mögötte bármiféle fundamentális információ lenne, ezek a blokktranzakciók önmagukban képesek arra, hogy az árfolyamot az egyensúlyi helyzetből kimozdítsák. Pontosabban nem ezt mondja, hanem azt a kérdést feszegeti, hogy vajon mi történik a piacon, hogyha egy óriási tranzakciós igény érkezik. És három gondolatmenet van, három hipotézis, az egyik az úgynevezett helyettesítési hipotézis, lesz egy információhatás, vagy információs hatás hipotézis, meg lesz egy úgynevezett árnyomás hipotézis. Ez a három gondolat, ez a három irány egyébként egymással ellentmondóak is, egyrészről, másrészről teljesen más eredményeket hoznak, és más metodika alapján vezeti le ezeket az eredményeket. Hát kezdjük az elsővel. A helyettesítési hipotézis, az lényegében nem új. A helyettesítési hipotézis abból indul ki, hogyha én a tőkepiacon szeretnék vásárolni bármit, beszeretném fektetni a pénzem, akkor én Isten igazándiból nem keresek egyebet, mint egy várható hozam kockázat párost. Hiszen, hogyha a tőkepiac jól áraz, akkor amikor én befektetek, akkor az adott kockázathoz igazodó várható hozamot tudok megvásárolni. Azaz, hogyha a tőkepiacra egy óriási igény érkezik egy adott értékpapírra vonatkozóan, akár eladói, akár vételi oldalról, Isten igazándiból az egy óriási eladói, illetve keresleti, vagy kínálati oldallal találkozik, amelyhez viszonyítva ez teljesen eltörpül. Hiszen a tőkepiacon, hogyha elfogadom azt, hogy a béták, a kockázatok átlagolhatóak, hogyha elfogadom azt, hogy a várható hozamok, az a semmi egyéb, mint a portfólióban szereplő értékpapírok várható hozamainak súlyozott átlaga, akkor én egy adott béta, kockázat és várható hozam párost konkrétan végtelen módon létre tudok hozni. Márpedig, hogyha végtelen módon létre tudom hozni ezt a portfóliót, akkor hiába jön nekem valaki egy blokktranzakcióval, ami legyen mondjuk néhány millió dollár, az a néhány millió dollár a tőkepiac egészéhez képest, a teljes kapitalizációhoz viszonyítva, olyan csekély, olyan aprócska, hogy ez nem fogja tudni elmozdítani az árakat. Azaz, a tőkepiacon minden szereplő árelfogadó. Így értelemszerűen az ő cselekedeteiket az alapvető piaci árazási módszertannak, modelleknek megfelelően le tudom írni. Lényegében ez az elmélet azt mondja, hogy a Kepem modell él. Valójában ugyanazokra a feltételezésekre épít, mint a Kepem, és így ugyanarra az eredményre is jut. Ez nagyon szép, hogy így indít, leginkább egyébként ennek köszönhető, hogy egyáltalán ez az írás 1972-ben elfogadásra kerül. Mégpedig azért, mert beállítja, azt mondja, hogy ez így rendben van, csak hogy jön kettő darab egészen fura, ennek ellentmondó elmélettel. Az első ilyen elmélet az információ hatás elmélete lenne, ami azt mondja, hogy oké, fogadjuk el, hogy a blokktranzakció mögött nincsen semmiféle valós információ. Ez ugye annyit tesz, hogyha információ lenne mögötte, akkor az úgy működne, hogy valaki tudja, hogy mit tudom én, a társaság jövőbeli pénzáramlás sorozata várhatóan meg fog változni, és ezért kilép a tőkepiacra, és óriási tranzakciót kezdeményez. Ezzel szemben itt azt állítjuk, hogy ilyen nincsen. Azért végez valaki óriási blokktranzakciót, mert mit tudom, szüksége van a pénzre. Akar venni egy új óriási jachtot, vagy meg akar venni egy nagy szigetet Ausztrália partjainál. Ezért kell neki a pénz. Vagy éppen eladta ezt a szigetet Ausztrália partjainál, mit tudom, 15 millió dollárért, és most gondolja, hogy ezt a 15 millió dollárt betolja valamilyen részvénybe, és vesz belőle MOL-t. Na most, hogyha ez történik, az információ hatás vagy információs hatás hipotézis azt állítja, hogy a tőkepiaci szereplők önmagában ezen tranzakciós igényt információként dolgozzák fel. Azaz, hogyha azt látják, hogy jön valaki, akinek borzadály mennyiségű pénze van, és egy adott értékpapírba szeretné ezt befektetni, akkor biztosan ő valamiféle olyan információ birtokában van, amit a többi piaci szereplő nem tud. Azaz, az információ jó hír, pozitív hír, hogyha a tranzakció mögött vételi szándék húzódik meg, azaz vételi ajánlat érkezik a tőkepiacra. Rossz hír, hogyha eladási oldalról érkezik ugyanez az ajánlat. És a hír jóságát, erősségét pedig az fogja meghatározni, hogy mekkora ez a tranzakciós igény. Hogyha 3 millió dolláros vételi igény van, akkor ez egy kicsi jó hír. Hogyha 100 millió dolláros ez a vételi ajánlat, az borzalmasan jó hír. Legalábbis, hogyha valóban az ajánlat információt hordoz. Viszont, hogyha ezt a többi piaci szereplő valóban információként dolgozza fel, akkor ez azt jelenti, hogy ők is elkezdenek keresletet támasztani az adott értékpapír iránt. Ezen keresletre reagál a tőkepiac, és egyre drágább és drágább lesz az értékpapír. Azaz, anélkül, hogy mögötte lett volna információ, valós, fundamentális információ, az árfolyamok szimplán a blokk tranzakció hatására, mint információt feldolgozva, kimozdítják az egyensúlyi árfolyamból a részvényeknek az árait. Nem mondja ki ezt a fogalmat, hogy nyájhatás, de Isten igazándiból ez van mögötte. Hiszen ettől válik a tranzakció információvá. Normálisan, véletlenszerűen kellene, hogy mozogjanak az árfolyamok, ez viszont azt mondja, hogy önmagában, hogyha érkezik egy valamilyen tranzakció, ez képes arra, hogy kimozdítsa az árakat. Ez egy jó történet, azonban ennek az igazolása még hátra van. Tehát ő ezt nem igazolja, nem méricskél, nem nézi az emberek attitűdjeit, nem fogja lemérni azt, hogy a különböző blokktranzakciókhoz kapcsolódó egyéb ajánlatok, azok kiktől érkeztek, azok mit gondoltak, nem végez pszichológiai vizsgálatokat, nem csinál semmit, csak ezt szépen leírja. Következő hipotézise, ez az árnyomás hipotézis, amely árnyomás hipotézis teljesen más szenáriót tükröz. Ez az árnyomás hipotézis, ugye még egyszer mondom, 1972-ben születik ez az írás. Tehát ekkor még a tőkepiaci mikrostruktúra, mint fogalom nem létezik. Ez a bizonyos hipotézis, ez azt állítja, hogy a tőkepiac struktúrájából adódik az, hogy jön egy blokktranzakció, az igenis képes arra, hogy az árfolyamokat megváltoztassa. Mégpedig a következők miatt. Az előző órán, aki itt volt, az tudja, hogy hogyan néz ki az ajánlati könyv. Az ajánlati könyvben vannak az eladási és a vételi ajánlatok. A legjobb eladási ajánlat az értelemszerűen a legalacsonyabb áru eladási ajánlat, a legjobb vételi ajánlat, az meg a legmagasabb áru vételi ajánlat. addig nem jön létre tranzakció, ameddig ez a kettő egymással nem találkozik. Ugye az emberek alacsony áron szeretnének venni, és magas áron szeretnének eladni. Ez a kettő közti, a két legjobb eladási és vételi ajánlat közti különbség, ez a spread, ez az ajánlati sáv. Csak hogy én nem csak kettő darab ajánlatot látok a tőkepiaci ajánlati könyvben, hanem meg annyit, sokat. Hiszen van olyan, aki hajlandó lenne venni, mit tudom, 5162 forinton is OTP részvény, meg van olyan, aki 5115-ön lenne csak hajlandó venni, és így szépen sorakoznak az ajánlati könyvben a vételi ajánlatok. És sorakoznak az eladási ajánlatok is, mert most a legjobb eladó, mit tudom én, 5200 forinton lenne hajlandó eladni OTP-t, a következő legjobb ajánlat az 5200, vagy mit tudom, 5210 forint, 252, és így tovább, és mindegyiknél látok egy adott volument, hogy mennyit hajlandóak eladni ezen az árszinten. Az ajánlati könyv tehát tele van frankón ajánlatokkal, eladási és vételi ajánlatokkal, amely lényegében így sorjázik egymás alatt, itt van egy pici rés, ez az ajánlati sáv, és folytatódnak tovább. Ezek az eladási ajánlatok, ezek a vételi ajánlatok. Akkor jön létre tranzakció, hogyha valaki hajlandó ezen az eladási ajánlaton venni, vagy hajlandó ezen a szinten eladni, vagy ugye szűkül a sáv, bejön még egy ajánlat ide is, és egyszerűen eltűnik, akkor összetalálkozik egy tranzakció, megtörténik az eladás, megtörténik a vétel, aztán újra megszűnik. És újra kialakul a sáv. Képzeljük el azt, hogy jön egy valaki, és ugye itt minden egyes szintnél, csak hogy világos legyen, megvannak a volumenek. Tehát mondjuk azt, hogy a legjobb eladási ajánlat az 5200 forinton volt, a legjobb vételi ajánlat 5150 forinton volt, és mindegyik mellett van egy volumen. Mondjuk itt 115 darabot akarnak eladni, itt meg 2000 darabot akarnak venni. És így tovább mindegyiknél van egy ár, és van egy volumen adat. Képzeljük el, hogy jön valaki, aki szeretne vásárolni borzalmas mennyiségű OTP részvényt. És ad egy szimpla piaci megbízást a tőkepiacra. Ha beadja a piaci ajánlatot arra, mit tudom én, 100 ezer darab, vagy 250 ezer darabra, akkor, akkor nem fog egyéb történni, hogyha piaci ajánlatról van szó, akkor mindig a legjobb eladási ajánlaton kiüti a beajánlott árat, és megszerzi, megvásárolja magának. Kiüti az 5200-at, kiüti az 5220-at, a 240-et, a 252-t, és így tovább. Elkezd fölfelé kúszni az árfolyam, pedig nem, semmiféle információ nem jött. Csak annyi, hogy valaki vásárolni akart. Sőt, amikor már kiütötte az összeset a könyvből, és meg kell győznie azokat a passzív eladókat, akik egyébként, akiknek ez ágában nem volt, hogy eladja az OTP részvényét, annak még magasabb ajánlatot kell tenni, még beteszi a könyvbe a vételi ajánlatát, amikor már kiürítette, és jövök én, és azt mondom, hogy jó, hajlandó vagyok 12 ezerért adni. Tehát semmi nem történt. Csak egyszerűen jött egy óriás ajánlat a tőkepiacra, ami egy pillanat alatt elvitte az árfolyamokat azért, mert kiütötte. Ugye ugyanez, hogyha a másik oldalról érkezik, el akar adni. El akarja adni a részvényeit, azt a 250 ezer darab részvényt, akkor először ezt el tudja adni 1150-en. Aztán el tudja adni 1120-on. 5120, és így tovább megyünk lefelé, míg végül az utolsó darabot azt 6850 forintért tudta eladni. Mert ott talált embert, aki hajlandó ennyiért megvásárol. Az a fura ebben, hogy önmagában, még egyszer mondom, nem volt információ, az árfolyam durván elmozdult. Scholz, amikor ezt leírja, akkor azt mondja, hogy ez természetesen csak ideiglenes. Tehát persze, megtörténik ez a durva árreakció, aztán utána a tőkepiac, amikor rájön, hogy nem volt-e mögött semmiféle fundamentális információ, csak egyszerűen meg akartam venni azt a szigetet az ausztrál partok mentén, és látja, hogy a jövedelem termelő képesség mit sem változott, a fundamentális érték ugyanannyi, akkor szépen visszaáll az árfolyam, és pont. De igenis a blokk tranzakciók eszerint eltéríthetik az árfolyamokat. Nagyon-nagyon megdöbbentő ez az írás. De még egyszer mondom, semmiféle empirikus igazolás nem kapcsolódik hozzá, csak hipotézisekként fogalmazódik meg. 1986-ban, amikor is Scholes mondani valóját elkezdik értelmezgetni, elkezdik feldolgozgatni, erre a cikkre vajmi kevés hivatkozás születik a 80-as évekig. Lényegében senki nem foglalkozik vele, elolvasták, jó, rendben van. Ugye 97-ben kap Nobel-díjat, tehát addig nem is, hogy mondjam, kötelező ráhivatkozni. A mondani való annyi volt, hogy igenis információ nélkül elmozdulhatnak az árfolyamok, amely problémának tűnik legalábbis, hogyha a hatékonyság hipotézisét el akarjuk fogadni, akkor ilyen nem lehetséges. 1986, amikor is András Leifer, meg Harris, meg Gurul nevezetű arcok elkezdenek foglalkozni a Standard & Poor's 500 részvényeinek az elemzésével. Nem ilyen jellegű kutatásra gondoltak akkor, amikor elkezdték írogatni, vagy elkezdték magát a kutogatást, de végül arra a fura eredményre jutottak, hogy ha egy részvény bekerül a Standard & Poor's 500-ba. A Standard & Poor's az ugye egy részvényindex. Semmi egyéb, mint egy szimpla részvényindex. Amely részvényindex a New York Stock Exchange-en, az amerikai tőzsdén jegyzett társaságokból kiválasztja a legnagyobb 500-at. És ennek a legnagyobb 500-nak a teljesítményét tükröző indexet hoz létre, és ezzel mérik, hogy mit teljesített aznap az USA. De ugyanilyen indexekből van még jócskán. Azt a fura eredményt produkálják, hogyha egy társaságot bevesznek a Standard & Poor's 500 indexbe, lényegében azonnal 3%-os többlethozamot produkál az adott részvény. Ami egészen fura, hiszen attól, hogy én felírom ennek a részvénynek a nevét egy papírra, és innentől kezdve a Standard & Poor's 500, mint egy adat számításánál figyelembe veszem azt, hogy ez a társaság ez mit csinált, az nem információ. Nem történt semmi. Csak annyi, hogy tudom, hogy nem az 562. méretű társaságról van szó, hanem a 495-ről. Aztán eltelik fél év, és amikor felülvizsgálják újra a Standard & Poor's 500 komponenseit, megnézik, hogy melyik a legnagyobb 500 cég a piacon, akkor értelemszerűen azok a cégek, amelyek időközben estek, azoknak csökkent a tőkepiaci kapitalizációja, ami már nem az 500. lesz, vagy 498., hanem már csak a 685. És a 615., meg amelyiknek meg ment fölfelé az árfolyam ezen fél év alatt, az meg bekerül. Semmi nem történik. Sőt, olyannyira nem történik semmi, hogy még ki is tudom számolni. Hiszen a naptárban rögzítve van, hogy mikor fogják felülvizsgálni az indexet. Mindenki pontosan tudja. Pontosan tudom azt, hogy a Michelin most esett, azaz ki fog kerülni az indexből, a Dunlop meg ment fölfelé, be fog kerülni az indexbe. Hát, hogyha ez a helyzet, hogy 3%-kal azon a napon menni fog, akkor én bizony Dunlopra fogok tenni. És előtte két nappal, ami a naptárban be van írva, hogy Standard & Poor's Index felülvizsgálat, előtte egy nappal, pont egy nappal venni fogok. A kérdés az, hogy a fenébe lehet ez? Hogy lehet ez, hogy ez nem tűnik el? Hogy lehet az, hogyha ezt mindenki tudja, akkor ha én előtte elkezdek vásárolni, és én tudom, akkor önök is tudják, hogyha önök is tudják, akkor az önök barátai is tudják, sőt az ő barátaik meg az ő barátaik is tudják, azaz mindannyian elkezdünk vásárolni egy nappal előtte. De hogyha tudom, hogy egy nappal előtte kezdünk vásárolni, akkor egy nappal előtte fog fölmenni az ár, azaz én ezt megpróbálom megelőzni, még egy nappal előtte vásárolok, azaz eltűnik ez a dolog. Az a fura, hogy nem tűnik el. Sőt, 1986-ban jön ki ez az írás, és azóta csak erősödik. Vajon miért lehet ez? A magyarázat végtelenül egyszerű, és Scholesnak a hipotézisét lényegében 1986-ban igazolják. Amikor is elkezdjük ezt nézegetni, és keressük az okokat, akkor eljutunk az úgynevezett ETF-ekhez, ezek az Exchange Traded Fundok. Az ETF-ek lényegében valamilyen piaci indexet mintázó befektetési alapjegyek, amelyekkel a tőkepiacon, a tőzsdén lehet kereskedni. Hogy mindenki értse, és egyszerű legyen a történet, hogyha én Bux Indexet szeretnék vásárolni. Bux Indexet nem tudok venni, mert nincsen ilyen termék a tőkepiacon. Azaz, hogyha szeretnék egy portfóliót, ami tökéletesen követi a Bux Indexnek a mozgását, egy jól diversifikált portfóliót akarok létrehozni, akkor bizony meg kell néznem, hogy a Bux Indexben milyen súlyjal szerepel a MOL, az OTP, a Richter, az Aegis, és bevásárolok. Ehhez elég sok pénz kell. Tehát, hogyha csak végig gondolom azt, hogy mit tudom én, egy darab Richter részvény az 40 ezer forint, akkor kell majd néhány 100 ezer forint, mert hogyha a Richter csak, mit tudom én, 3%-ot testesít meg a Buxból, akkor 40 ezer forint lesz a 3%, az baj. Tehát akkor az picit sok pénzt igényel, hogy egy Buxot összeállítsak magamnak ott a háttérben. Az ETF-eknek az a lényege, hogy jön egy befektetési szolgáltató, amely kibocsájt a tőkepiacra egy értékpapírt, amire azt írja rá, hogy ez az értékpapír maga a Bux. És onnantól kezdve az értékpapír tőkepiaci árfolyam jegyzésében ő folyamatosan a Bux Indexet fogja követni. És hogyha én szeretnék vásárolni Bux Indexet, akkor már nem kell összeállítanom ennek a súlyozott átlagát, hanem egyszerűen kimegyek a tőkepiacra, és vásárolok 1500 forintért Bux Indexet. És akkor ez szépen leköveti. Viszont ennek a társaságnak, aki árjegyzi ezt a terméket, ahhoz, hogy fedezze a kockázatait, ahhoz valóban össze kell, hogy állítsa a Bux Indexet. Valóban a háttérben neki ezt kell tartania, ahhoz, hogy annak egy icipici vékony szeletét a tőkepiacon eladja, ő abból fog élni, hogy én megfizetem a spreadet, tehát az ajánlati sávot sajnos minden egyes tranzakciónál elbukom, ő ebből él, hogy ezt a spreadet ezt ő állítja be. Aztán persze lehet, majd beszélünk a mikrostruktúráról mindjárt. Tehát a lényeg az, hogy neki egy portfóliót kell összeállítania, amelyik tökéletesen mintázza a Buxot, mert így nem vállal kockázatot. Le van fedezve a kockázata. Aki Standard & Poor's 500 ETF-et produkál, az folyamatosan kénytelen követni ezzel a háttérben tartott portfólióval ezt az indexet. Azaz. Hiába tudja ő azt már egy héttel előtte, hogy a Michelin ki fog kerülni, nem adhatja el, hiszen hogyha eladja, akkor torzított lesz a portfóliója, ami fedezi. Tudja, hogy a Dunlop be fog kerülni, de nem veheti még meg, mert hogyha megveszi, akkor torzított lesz a portfóliója is ő neki. Nem az a feladata, hogy óriási hozamot csináljon. Tudja, hogyha most Dunlopot venne, akkor nagy hozam lenne, de ő neki követnie kell az indexet. Azaz, hogyha tudom, hogy november 4-én történik meg ez a változtatás, akkor november 4-én ezen a szent napon én eladok Michelint, veszek Dunlopot. De ezek a befektetési alapok nem kis pénzt kezelnek ám, hanem óriási dollár milliárdokat konkrétan. És ezeknek az ETF-eknek az elterjedtsége egyre nő. Amikor ez a cikk születik, akkor még nem túl sok ilyen van. Zárójelben jegyzem meg, hogy teljesen mindegy, hogy ETF-ről beszélek, tehát a tőkepiacon a tőzsdén kereskedett index követő befektetési jegyről, vagy éppen egy olyan befektetési jegyről, amit nem kereskednek a tőzsdén, de indexet követ, az tök ugyanaz. Akkor is voltak már ilyenek, csak nem volt ennyire elterjedt. Ma az, hogy a tőkepiacra kimegyek és veszek DAX indexet, önök is vehetnek DAX indexet itt a Béten, ugye certifikát formájában meg tudják venni. Ahhoz, hogy ezt a certifikátot kibocsássa a Raiffeisen, vagy éppen az Erste beverti, ahhoz neki egyébként DAX-ot kell tartania. Tehát nem tudja másképp megoldani. Ez viszont azt jelenti, hogy az árnyomás hipotézis tök igaz. Mégpedig azért is igaz, illetve az a hipotézis rész is igaz, hogy utána ez a többlethozam teljesen eltűnik. 3 hét alatt tova tűnik ez az egész. Úgy, ahogy van, eldifundál. Megszűnik. De ez kiszámítható. És egyre erősebben kiszámítható. Ez viszont nonsens. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis többlethozamot fogok tudni produkálni a tőkepiacon. Ez azt jelenti, hogy nem tűnik el, igenis létezik mindenféle információ nélküli árfolyam változás. Azaz, az árfolyamok nem mindig és tökéletesen tükrözik az emberiség tudatát, tudását, hanem néha a rendelkezésre álló tudástól eltérő mintázatokat fognak mutatni. Márpedig ez nem fér bele abba a paradigmába, nem fér bele abba, hogy állandó várható hozamon van, nem fér bele abba, hogy mindig csak és kizárólag újonnan érkező így véletlenszerűnek tekinthető információ mozdíthatja ki a részvény árfolyamokat az egyensúlyi állapotából. Ez az eredmény, hát lehet, hogy önök számára nem annyira, de megdöbbentő. Tehát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Valójában ez az irány, amikor kifejezetten a kereskedésnek a struktúrája alapján próbáljuk magyarázni az árfolyam mozgásokat, lesz az úgynevezett tőkepiaci mikrostruktúrának az iránya. De még mielőtt erre rátérnénk, engedjen meg néhány anomáliát a társaság. Olyan anomáliákat, amivel megint csak nem nagyon tud mit kezdeni a tőkepiaci egyensúlyi árazás. 1977-es, aztán egyébként 1978-ban ugyanennek a kiváló rátának a reciprokával is bemutatja Basu azt, hogy igenis léteznek a tőkepiacon olyan tényezők, pénzügyi faktorok, amelyek alapján előre jelezhetőek az árfolyamok. Az általa vizsgált pénzügyi változó az úgynevezett PR ráta. Ez a price per earnings, tehát az árfolyam és a társaság számviteli nyereségének a hányadosa. Nem túl hosszú időszakra, lényegében 15 évre vizsgálja meg a társaságokat, és szétszedi őket alacsony PR rátájú, meg magas PR rátájúakra. És utána szépen megnézi azokat, hogy a kockázattal korrigálva, mekkora várható hozamot kell, hogy nyújtsanak. És fura az az, hogy azok a társaságok, amelyeknél alacsony PR rátát mér, azok átlagosan éves szinten 7%-kal teljesítik túl az ugyanolyan kockázatú, magas PR rátájú vállalatokat. Ez annyit mond, hogy igenis, léteznek alulértékelt vállalatok. Igenis, léteznek alulértékelt vállalatok, amelyeket meg is tudok találni. Semmi egyebet nem kell tennem, mint kiszámolni a PR rátákat. És ezen PR ráta alapján be tudom azonosítani, hogy melyik céget kell megvásárolnom. Nem véletlen az, hogyha valaki felmegy a portfólió honlapjára, vagy bármilyen ilyen tőkepiaci portálra, és egy-egy részvénynek az infopaneljét ott böngészi, ott pontosan fogja látni az előretekintő, visszatekintő PR rátákat, azért, mert ezek nagyon-nagyon jelentős információtartalommal bírnak. Pedig azt mondtuk, hogy a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintje alapján, a pénzügyi változók múltbeli adatai alapján semmiféle valamire való előrejelzést nem fog tudni tenni. A PR ráta mégis ilyen. Banc, 1981, a kis cég effektus kitalálója. Azt nézi meg, hogy vajon a hasonló kockázatú kis cégek és hasonló kockázatú nagy cégek miként teljesítenek a tőkepiacon. És a következőket méri. Azok a társaságok, amelyeknek a kapitalizációja alacsony, konkrétan decilisekre osztja a társaságokat, tehát 10 méret csoportba az összes társaságot, és az alsó decilis hasonló kockázatú cégei, azok havi 1%-kal múlják felül az ugyanilyen kockázatú nagy cégeket. Ez is megdöbbentő, hiszen hogyha a béta paraméter megmondja a várható hozamokat, akkor hogy a fenébe lehetséges az, hogy ezek a cégek lényegében egy majd 50 éves mintán ilyen durván túlteljesítik havi 1%-kal átlagosan. Akkor ez azt jelenti, kis cégeket kell venni, és kalapkabát. Ez a bizonyos kis cég effektus, meg az előző PR rátás ügy, ez nagyon-nagyon felborzolja a kedélyeket. Tehát a 80-as években Eugene Fama konkrétan 1988-ban előáll egy olyan cikkel, ami az ő tollából teljesen érthetetlen. Majd 1992-ben még egyel, ahol keresztmetszeti elemzését végzi el ezeknek a hozamoknak, és rájön arra, hogy valóban vannak olyan mindenféle tényezők, amelyek előrejelző képességgel bírnak, és már majdnem, hogy elveti ezt az egész tőkepiaci hatékonyság elméletét, és megjelenik később egy cikk, aminek az a címe, hogy The Capem is Wanted Dead or Alive, tehát akárhogyan is mondják már meg, hogy a Capem modell az él vagy nem él. Döntsük már el, hogy működik vagy nem működik, majd 1996-ban jelenik meg az a 95-ös írás, akkor hozzák le a lapok 96-ban, amiben előáll egy új modellel. Egy olyan modellel, amely lényegében a Kepen modellnek egy kibővített változata, az úgynevezett háromfaktor modell, amely háromfaktor modellbe a cégméretet, illetve ezt a bizonyos PR-rátát, meg cashflow-t, meg mindenféle egyebet megpróbál bele építeni, és újabb kockázati faktorokkal egészíti ki ezt a modellt. Ez a modell, amit Palma French-féle háromfaktor modellnek nevezünk, ez sokkal-sokkal jobban muzsikál, mint ahogyan azt láttuk a sima Kepen modellnél. Eltűnik az a szórás az értékpapírpiaci egyenes körül, eltűnik a kis cégeffektus, mégpedig azért, mert pontosan egy kockázati paraméterként szolgál a cégméret, eltűnik a PR ráta előrejelző képessége, és újra helyreáll a világ. Csak hogy az a fura, hogy ezután is jönnek mindenféle eredmények. Carhartt leméri azt, hogy rövid távon pozitív autokorrelációt tapasztalunk, azaz, mint hogyha lenne egy lendülete a részvényárfolyamoknak. Erre kiegészítjük, és lesz a négy faktor modellünk. Ahogy jönnek az újabb és újabb anomáliák, úgy tűnik, hogy újabb és újabb kockázati faktorok, kockázati paraméterek jelennek meg, amelyek egyébként tök logikusak. Tehát mondok példát, hogy megértsék, hogy miről van szó. Képzeljék el azt, hogy, illetve ne is képzeljék el, de akár el is képzelhetik. Önök elkezdenek dolgozni, amikor befejezik az egyetemet. Az emberek többsége nem nagy vállalatnál dolgozik, annak ellenére, hogy a GDP-nek jelentős részét, legnagyobb hányadát nagy vállalatok produkálják. Hogyha önök kis vállalatnál kezdenek el dolgozni, akkor az azt jelenti, hogy az önök várható jövedelme, várható tőkéje, várható boldogsága az leginkább egy adott iparágtól és egy adott vállalat nagyságtól függ. Azaz, ez nagyon szép ez a dolog, hogy mindenki ugyanolyan, csak hogy az emberek azt a kockázatot, amely abból fakad, hogy ők egy adott iparágú kis cégnél dolgoznak, azt nem szeretnék a piaci portfólión keresztül tovább tetézni. Számukra a piaci portfólió az egy torzított portfólió lesz. Nem lesz hatékony. Mégpedig azért, mert túl nagy számban szerepelnek benne kis részvények. Mégpedig azért, mert önök számára a jövedelemnek jelentős részét éppen a kis cég produkálja. Szeretnék ezt fedezni. Szeretnék fedezni azt, hogyha a kis cégek úgy általában elkezdenek kipusztulni, meghalnak, akkor a megtakarításuk, a tőkéjük az nagy cégekben kamatozik, nagy cégek produkálják a hozamot. Azaz, az önök portfóliójában, hogyha kis cégeknél dolgoznak, túlsúlyozásra kerülnek a nagy cégek. Hogyha az emberek többségénél a nagy cégek kerülnek túlsúlyozásra, akkor az azt jelenti, hogy felverik az árfolyamát, hogyha felverik az árfolyamát, de közben a jövőbeli pénzáramlás sorozat változatlan, akkor ezzel a várható hozamukat csökkentik, és a kis cégeknek a hozama meg jóval magasabb marad. Ennyire egyszerű a történet. És ilyen történetet tudok még mesélni egészen sokat, hogy milyen kockázatok vannak, amely kockázatokat az a bizonyos béta paraméter nem képes fedezni, amelyet nem látunk a béta paraméterben. Azaz a Kepen modell abban a formában, amiért egyébként 1990-ben Nobel-díjat kap William Sharp, gyönyörű modell, gyönyörű elméleti modell, csak hogy a gyakorlat a sokkal-sokkal több kockázati paramétert mutat, mint amit egyébként ott látunk. Ezekkel a különböző modellekkel itt nem fogom mutatni a társaságot, mert hogy mondjam, a levezetése azért nem annyira triviális, mint ahogyan első ránézésre tűnik, meg ahogy így elmondtam, heurisztikusan így értjük, de ezt formálisan is meg kell tenni, úgyhogy ezt nem tenném. Inkább mondok még egy ilyen fura heurisztikát, fura anomáliát a tőkepiacon. J. Ritternek az eredménye, aki 1991-ben az úgynevezett IPO-khoz kapcsolatban hoz egy aránylag fura és megdöbbentő eredményt. Az IPO az Initial Public Offeringnek a rövidítése. Az Initial Public Offering az az, amikor a tőkepiacra lép egy társaság, amikor először bocsájtja ki nyilvános kereskedésbe a részvényeit. Azért különleges ez a bizonyos első piacra lépés, mert szemben az összes többi pillanattól ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy valójában mi a valós részvényérték, mi a részvény árfolyam, hiszen nincsen múltbeli, historikus adatbázis, csak van egy cég, aki ki akar jönni. Ugye azt tudjuk, hogy mit tudom én, 100 forintos névértékű részvénnyel akar kijönni a piacra, bankszektorról van szó, ekkora meg akkora, és hozzá tudjuk mérni, van a piacon, mondjuk Magyarországon van egy OTP, van egy FHB, és akkor ezt tudjuk mérni, de egyébként miért ne menjünk regionális szinte, meg tudjuk nézni a Raiffeisent, meg tudjuk nézni a mit tudom, melyiket, és ez alapján úgy nagyjából be tudjuk árazni, hogy ehhez a 100 forintos névértékhez mondjuk egy olyan 3500 forint illik. Ugye a tőkepiaci hatékonyság, meg a Keppen modell, meg az emberről alkotott véleményünk az, hogy tökéletesen informált, homogén várakozásaival rendelkező, önérdek követő, racionális befektető. Azaz, mindent tud. Hogyha mindent tud, akkor pontosan be tudja lőni a várható jövedelmeket, várható pénzáramlásokat, ami a társaságból fakad. Hogyha ezeket be tudja lőni, akkor tök jól, tökéletesen fogja árazni ezeket a részvényeket. Azonban azt tapasztaljuk, hogy azok a befektetők, akik kibocsátáskor ezekbe a részvényekbe fektettek, azok nagyjából egy 3 éves időtávot számítva durván bukni fognak. Átlagosan ezek a papírok alul teljesítenek, jelentősen a kockázathoz igazodó hozam alatt fognak teljesíteni. Ritter az a különleges pénzügyi közgazdász, aki nem csak empirikus eredményeket sorol, hanem megpróbál magyarázatot is tenni mellé. A magyarázata 3 pontban foglalható össze. Az egyik, hogy a kockázat érzékelés és a valós kockázat egymástól eltér. Ez baj. Tehát, hogyha ez igaz, akkor az emberi racionalitás megbukott. Mert akkor az azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek feldolgozni az információkat, és ebből a következtetéseink hibásak lesznek. Hogy a folyamat hibás, vagy nem, vagy tökéletlen az informáltság, azt nem tudjuk, de az, hogy végül az általunk előre jelzett kockázat nem fog megfelelni a valóságnak, hogyha ez a tény, az bizony a tőkepiaci hatékonyság, meg a modern közgazdasági elméleteknek elég nagy problémát jelent. A másik az az, hogy biztos bal szerencse volt. 1526 darab IPO-nál bal szerencse, tehát pont egy olyan mintát sikerült megragadni, ami bal szerencsés volt ez alatt a 10 év alatt. Hát azért az nem valószínű. Tehát ez konkrétan az összes IPO, ami ez alatt az időszak alatt megtörtént, tehát mintavételi problémával nem nagyon lehet dolgunk. Ezt vessük el, hogy bal szerencse. Ez a másik, hogy túlzott optimizmus, vagy ehhez hasonló szeszély, ez különleges megállapítás, mégpedig azért, mert pénzügyi közgazdaságtanban szeszélyekkel, meg túlzott optimizmussal nem szokás találkozni. Racionális ember van, aki nem szeszélyeskedik, meg túlzott optimizmusa van. Ilyen nincsen, ez akkor nyájhatás, ez akkor valami fura, olyan pszichológiai tényező, amivel eddig nem találkoztunk a közgazdaságtanban. 1998-ban Eugene Fama ír egy cikket, amit a Journal of Financial Economics-ban jelentett meg, ami az egyik legnevesebb ilyen jellegű folyóirat, ami kifejezetten pénzügyi viselkedés tanról szól. És lényegében megalázó módon, cinikusan az összes eredményt, ami pénzügyi viselkedés tan terén születik, azokat, hát, hogy is mondjam, egyszerűen, hát, cáfolni szeretné, nem feltétlenül mindig empirikus adatokkal, és konkrétan azt a kérdést teszi fel 1998-ban, hogy ő lemérte ezeket az adatokat az elmúlt 10 évre, és nem találja. És valóban 2002-ben Ritter és Welch előjön egy cikkkel, amiben azt firtatja, azt keresi, hogy vajon hova a fenébe tűnt az IPO hatás. Hova tűnt el ez a bizonyos túlzott optimizmus? A válasz erre az, hogy természetesen a komplex alkalmazkodó rendszerek megírták ezt a cikket, sokan elolvasták, és innentől kezdve tudják. Ez rendben van, tehát még oké, hogyha ezt elhisszük, de 10 évig ezt senki nem vette észre. Tehát miért kell ehhez egy Jay Ritter, aki rigorózusan ezt az egészet kielemzi, és megírja a Journal of Finance-ben? Miért nem alkalmasak az emberek, a racionális, önérdek követő, tökéletesen informált emberek arra, hogy ezt az arbitrázs lehetőséget kiöljék? Nem tudjuk. Pontosabban tudjuk, viszont ez azt jelenti, hogy az emberek nem tökéletesen informáltak. Ez azt jelenti, hogy az emberek azok nem annyira bölcsek, mint amennyire gondoljuk. Ami természetesen probléma lesz. Hát ezt igazindiból elmondtam. No, beszéljünk erről a mikrostruktúráról és a pénzügyi viselkedéstanról. két jellegzetes ügyet próbálnak ezek magyarázni. Az egyik az óriás volatilitás, a nagyon-nagyon hektikusan mozgó árfolyamok, ez lesz a mikrostruktúra, és az alul, illetve túlreagálásoknak a magyarázatára születik meg a pénzügyi viselkedéstan, bár zárójelben jegyzem meg, hogy végül a pénzügyi viselkedéstan is ad mindenféle magyarázatokat arra a nagyon-nagyon nagy ingadozásra, amit a tőkepiacon látunk. Az ábra, amit ide kivetítettem, ez a grafikon, ez nem mutat mást, mint az idő függvényében egyrészt az osztalékot, másrészt a társaságok számviteli nyerességét. Ugye azt tudjuk, hogy osztalékot a társaság eredményéből, nyereségéből lehet fizetni. Azt is tudjuk, hogy normális esetben azt várjuk, hogy az árfolyamok a jövőbeli osztalék sorozatoknak a jelen értékeként ragadható meg. Hiszen, hogyha valaki úgy vesz egy részvényt, hogy az idők végezetéig akarja tartani, akkor racionálisan, amikor árazza, megnézi, hogy szerinte az idők végezetéig mennyi osztalékot fog fizetni, azt diszkontálja a kockázatból adódó tőkeköltséggel, és ez alapján meghatározza, hogy mennyi az ár. Triviális. Csak hogyha az osztaléknak a forrása az az eredmény, akkor e kettő tök egybe kellene, hogy essen. Az a fura, hogy egy racionális vállalatnál, amely a tulajdonosi érdek képviseletében működik, azt kellene, hogy tapasztaljuk, hogy ez a két dolog, azaz a kifizetett osztalék, és az annak forrásául szolgáló eredmény, az nagyjából kéz a kézben járnak még akkor is, hogyha vissza akarok forgatni a társaság finanszírozására valamekkora tőkét, akkor is nem engedem meg azt, hogy olyan durván eltérjenek ezek egymástól, amit itt tapasztalunk. Azt látjuk, hogy ez a bizonyos számviteli eredmény sokkal durvább, hektikus változásokat mutat, mint amit az osztalékban látunk. Az osztalék, mint egy kisimítja azt a hektikus mozgást, amit az eredményekben tapasztalunk, és jóval alatta marad. Ez vállalati menedzsment, leginkább pénzügyi menedzsment kérdés, úgyhogy nem is megyek bele ebbe az ügybe, mert ez nem befektetés elmélet, csak látjuk azt, hogy micsoda különbség van. Most nézzük meg, hogy milyen különbség van a társaságok eredménye és a kiváló árfolyamaik között. Az idő függvényében, hogyha ugyanezt szeretnénk vizsgálni, akkor nem tudom mennyire látható, nagyjából ezt tapasztaljuk. Ez volt az előbb olyan borzalmasan, hektikusan és kiugróan növekedő eredmény. Ehhez képest az árfolyam, amely az eredmények, jövőbeli eredményeknek a jelen értéke, a jövőbeli osztalékok jelen értéke akar lenni, az meg ezt produkálja, amit itt látunk. Hát, teljes nonsens. Tehát az árfolyam változásokat, ezt a borzalmas nagy ingadozását, hogy az újonnan érkező információkkal nem fogjuk tudni magyarázni, abban egészen bizonyosak lehetünk. Nem tudom megmagyarázni, hogy itt az árfolyamok miért ugranak meg ilyen bődületesen, aztán miért esnek le, mikor a jövőbeli eredmények azok semmiféle ilyet nem indokolnak. Hogyha az emberek tudása jó, hogyha az emberek tökéletesen informáltak, akkor ezt jól fogják becsülni. Márpedig, hogyha jól becslik, akkor nem visznek bele ilyen ingadozásokat, nem csinálnak ilyeneket. Ugye itt 2000-nél vége a történetnek, tudjuk, mi következett utána. Tehát konkrétan szépen visszamászunk ide. Tehát egy olyan hihetetlen árfolyam esés, ugye ez a dotcom buborék, amikor szépen kidurran, és magával ránt mindent a tőkepiacon, szépen visszatérünk ide. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért ment el. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért ilyen óriási nagy a volatilitás. Október 23-át itt töltöttem bent az egyetemen, azért, mert kellett egy ilyen jegyzetet leadnom, és gondoltam, hogy október 23-a nagyon jó nap lesz arra, hogy megnézzem, hogy mi történik a forinttal, aztán utána majd befektetések órán ezt ki is vetítem. Konkrétan úgy egy óra körül nyomtam meg a print screen gombot, egy olyan napon, amikor semmiféle nemzetgazdasági információ nem került napvilágra. Semmi nem történt, az emberek mentek ünnepelni, nem volt botrány, nem volt semmi az ég egyatt a világon. Hogy gazdasági hír aznap nem látott napvilágot, arra mérget vehet mindenki. Semmi nem történt a forinttal. Semmi. Ehhez képest konkrétan ezt a volatilitást és ezt az árfolyam mozgást tapasztaltuk. Egy olyan napon, amikor nincsen semmi. Nem szabadott volna, hogy változzon az árfolyam. Lehetett volna benne egy ilyen kis picike mozgás, de szépen egy adott szinten kellett volna, hogy maradjon. Ehhez képest elindult gyengülésnek a forint, amit azóta is látunk, amiközben semmiféle makrogazdasági magyarázat, semmiféle olyan információ, amivel ezt alá tudnám támasztani ezt az árfolyam mozgást, nem létezik. Ez legalábbis furcsa. Tehát legalábbis nem nagyon tudunk rá mit mondani. Schiller, aki 1981-ben ezt az óriás volatilitást, kedvesek és ígére, ezt lemérte, később írta egy könyvet, illetve igazándiból egy cikket, csak Magyarországon könyv formájában jelent meg, aminek az a címe, hogy Irrational Exuberance, Tőzsde Mámor címre fordították. Mindenkinek ajánlom, hogy olvas. Olvassa el. Ebből a bizonyos könyvből hoztam azt az ábrát, amit a volatilitásokról, illetve nem is a volatilitásról, hanem a részvény árfolyamról, meg az eredményről láthattak. A következőt nézi meg. A tőkepiacnak ugye az árfolyamait azt azért jegyzik akkor is, amikor nincs nyitva a tőzsde. Tehát, hogyha fölmegyünk a MarketWatch nevű kiváló honlapra, ott pontosan látni fogjuk, hogy mi történik egyébként zárvatartási idő alatt, a mit tudom én, AIG részvényekkel, a Citigroup-pal, a Microsoft-tal, a tudom én, Apple-lel, hiszen attól, hogy nincsen koncentrált tőkepiac, nincs nyitva a tőzsde, attól még mindenféle egyéb helyeken kereskednek a részvényekkel. Az a borzalmasan furcsa eredmény tárul elénk, hogy amikor a tőkepiacok zárva vannak, akkor az árfolyamnak a volatilitása jóval csekélyebb. Amikor nyitva vannak, akkor mintha a befektetők megbolondulnának, és olyan mozgásokat visznek bele az árfolyamba, ami teljesen magyarázhatatlan. Ez azért fura, mert a tőkepiacra érkező híreknek a sűrűsége nyitvatartási és zárvatartási periódusokban lényegében megegyezik egymással. Különösen most már ebben a globalizált világban, amikor elektronikus csatornákon ömlik az adat, ömlik az információ, most meg különösen igaz ez. Sőt, jegyezzük meg, zárvatartási időszakban több információ jön valójában, mert az összes gyors jelentést, az összes piacot komolyabban érintő híreket, információkat mindig zárvatartási periódus alatt hozzák meg. Ennek az az oka, hogy nem akarják kitenni a részvényeseket annak, hogy ha kijön a hír kereskedési idő közben, akkor az annyira megdobja az árfolyamokat, olyan árfolyam változásokat hoz létre, hogy egyszerűen nem fogja kibírni azt a sávot, egyszerűen fel kell függeszteni a kereskedést. Ennek is van iga, mindenféle indoka, ilyen leginkább azt szoktuk mondani, hogy le kell hűteni a kedélyeket, picit meg kell szüntetni a kereskedést, hogy az emberek valóban le tudjanak higgadni, higgadási időszak. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy az emberek házasságánál néhány nemzet gazdaságban egyszerűen azt mondják, hogy nem lehet hirtelen felindulásból házasodni, tessék bejelenteni és várni két hetet, egy hónapot, mit tudom mennyit, tessék lehiggadni, és majd, hogyha a lehiggadás után is még akarják, akkor lehet jönni házasodni. Ugyanezt csinálják akkor, amikor felfüggesztik a kereskedést a tőkepiacon, jön a hír, az emberek megbolondulnak, adnak, vesznek, eltolják az árfolyamot, jön az okos guru, azt mondja, tessék abba hagyni a kereskedést, mindenki menjen, hűtse le magát. Lehűtik magukat az emberek, újraindítják, aztán vagy bolondok, vagy nem. A lényeg az, hogy ezt mindenki pontosan tudja, ezért sem a nagyon jó híreket, sem a nagyon rossz híreket soha nem publikálják kereskedési időben. Mert nem akarják a jelenlegi befektetőket kitenni annak az árfolyam mozgásnak, ami egyébként ilyenkor megjelenik. Elmondják ezt éjszaka, publikálják, reggel 7-re, 8-ra bemegy az ember, elolvassa, kidőngi magát, aztán amikor nyit a piac, addigra lényegében túl van az egészen. És már tudja valós értékén kezelni ezt a történetet, kinyit a piac, leesik az árfolyam, és szépen a normál volatilitásnak megfelelően megy tovább, ami így is bődület magas ahhoz képest, amilyennek lennie kellene. Ugye az alul- és túlreagálások, ami a pénzügyi viselkedést annak a világa, arra alapul, hogy van ez a hozam megfordulás, van ez a túlreagálás, amiket tudunk mérni, vannak ezek az új részvénykibocsátások, és ezekhez próbál mindenféle magyarázatokkal szolgálni. A tőkepiaci mikrostruktúrába nem fogok belemenni most részleteiben, hiszen 5 perc alatt ezt egyszerűen képtelen lennék elmondani. Ezt a képet azért vetítettem ki, mert az az írás, amire ezt az egész mondanivalót építeni fogom, ez egy nagyon régi írás. 1971-ben bizonyos Jack Traynor követte el, aki azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az egész pénzügyi világnak a fene gyereke. Mármint, hogy a kutatóknak a fene gyereke. Azt képzelje el a társaság, hogy magát a Keppen modellt, azt majd 10 évvel előbb, mint ahogyan William Sharpe leírta, ő megfogalmazta. Leírta. Az ő mentora valójában Modigliani volt. Modigliani, ő is közgazdasági Nobel-díjas, és elolvasta az írást, azt mondta neki, hogy szedje kettő felé, és picit dolgozzon rajta, elküldte kicsit közgazdaságtan tanulni, mert ő matematikus volt, hogy meg tudja, tehát formálisan meg volt fogalmazva, csak egy közgazdász nem értette meg. Tehát, hogy próbálja meg úgy megfogalmazni, hogy egy közgazdász írná, aztán utána megmutatta ezt az írást Lindnernek, aki egyébként később le is publikálta, megmutatta az írást William Sharpe-nak, és hát nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a kiváló írással. Soha nem publikálták le. Egyáltalán nem. Robert Korajcsik talán 1990-ben egy könyvben hozta le ezt a soha le nem publikált írást, amit Jack Traynor papírra vetett. Jack Traynor, akinek a neveltje egyébként Fisher Black. Tehát ő talált rá Fisher Blackre, és ő kezdte el erre a közgazdaságtanra ránevelni. Később Fisher és Black együtt csinálnak aktív portfólió stratégiát, az aktív portfólió kezelésnek az elméletét dolgozzák ki. Jack Traynornak nagy hobbija az, hogy álnéven, hogyha valamit leír, akkor azt álnéven írja meg. Ez a cikk 1971-ben, amiről majd itt beszélni fogok, Walter Bageau álnéven jelenik meg, és később derül ki, hogy egyébként Jack Traynor írta, halál jó cikk. A címe a cikknek The Only Game in Town. Amely cikknél ennek a kiváló, vele azonos évben megjelenő filmnek a nevét kölcsönzi, amelyik film egy kaszinóról szól. Egy olyan kaszinóról, ahol van egy ember, aki tönkrevágja magát, az összes pénzét eljátsza, és van az ő szeretője, Elizabeth Taylor, és az ő kettejük hányattatott sorsát mutatja be, és lényegében a film arról szól, hogy ez a kaszinó, ez arra jó, hogy az ember elveszítse az összes pénzét. És hogy ez az egyetlen egy valós játék van, amivel találkozunk, és ebbe bele lehet őrülni, bele lehet bolondulni. Na, ezt a címet veszi annak az írásnak, amelyben anélkül, hogy ezt a fogalmat, hogy tőkepiaci mikrostruktúra használ, lényegében létrehozza ezt a disziplinát. Létrehoz egy olyan világot, amelyben a különböző tőkepiaci, tőzsdei szereplőket úgy csoportosítja, hogy valóban homogén csoportoknak, azonos motivációval rendelkező csoportoknak lehet őket felfogni, és az ő egyensúlyi viselkedésüket fogja leírni, amely egyensúlyi viselkedés egy végtelen hektikus árfolyam mozgást fog létrehozni. Na, hát ez lesz a tőkepiaci mikrostruktúra, itt fogjuk folytatni a következő órán. Köszönöm szépen már a figyelmet!